Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 34 évvel ezelőtt, 1989. december 15-én este magyarok és románok élőláncot alkotva védték Temesváron Tőkés László református lelkészt, ezzel kirobbantva a román forradalmat, amely december végére elsöpörte a Ceausescu rendszert. Az eseményekről a történelem tankönyvek lapjain keveset olvashatunk, ezért a mi feladatunk egy tágabb kontextusba helyezni azokat, és a ma embere számára érthetővé tenni, azóta ugyanis felnőtt egy generáció. Egy generáció, amely azt tudja, hogy a romániai forradalom előtt a többi kelet-európai országban békés úton ment végbe a rendszerváltás, és Románia volt az egyedüli ország a vasfüggöny mögött, ahol az átmenet erőszakos módon zajlott, és ahol az egykori kommunista vezetők egy részét ki is végezték. De azt, hogy pontosan mi történt közelmúltunk kulcsmomentumában, ködbe burkolózik, pontosabban minden jel szerint ködben tartják. És talán azt is kimondhatjuk, hogy a társadalmi nyomás sincs az események tisztázására. A mai Naprakész tárgya tehát a decemberi forradalom, vendégem Gazda Árpád újságíró, aki diákként szemtanúja, aktív résztvevője volt a több mint 3 évtizeddel ezelőtti temesvári eseményeknek. Ott volt a Tőkés László melletti szimpátia tüntetésen, amely átcsapott a diktatúrát megdöntő forradalomba. Újságíró kollégák vagyunk, tegeződni fogunk, szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan kerül egy háromszéki fiatalember a Tőkés László körüli események sűrűjébe Temesváron.
Én Temesváron voltam akkor egyetemista, 23 éves, utolsó éves fizikus hallgató, esti tagozaton tanultam. Mindez úgy alakult, hogy nem jutottam be annak idején Kolozsvárra, és akkor Temesváron maradtak még az őszi felvételire esti tagozaton helyek, és akkor oda sikerült bejutnom. Ez fontos volt, mert ugye így lehetett elkerülni azt, hogy másfél évre vigyék sor katonának az embert, és így csak 9 hónapot kellett katonáskodni, és azután kezdődött az egyetem. Úgyhogy én Temesváron tanultam, hamarabb ott voltam, mint Tőkés László. Én 85-től voltam Temesváron, éltem Temesváron, Tőkés László 86-ban került oda, és én járogattam a templomba már azelőtt, mielőtt Tőkés László ott lett volna. Láttam azt is, hogy milyen volt a temesvári református élet Tőkés László előtt, és hogy mivé lett Tőkés László által. Tehát ott egy fantasztikus fellendülése volt a gyülekezeti életnek, fantasztikus erőt, lendületet hozott Tőkés László a temesvári református gyülekezetbe, és szinte csodával határos az, hogy amikor ő oda került, vagy mielőtt ő oda került volna, az előtt 20-30 öreg ember látogatta az Isten tiszteleteket, és aztán 89 felé már vasárnaponként 2 Isten tiszteletet kellett tartani egymás után, mert körülbelül 500 férőhelyes templomba egyszerre nem fért be a gyülekezet, úgyhogy fantasztikus lendületet, fellendülést hozott ott a gyülekezeti életbe, és nyilván ez hatott rám is, láttam, hogy mire képes ő, és már az elején én meglátogattam őt a lakásában is, és aztán fokozatosan összebarátkoztunk, ilyen családi baráttá váltam.
Előtte nem volt semmiféle ismeretség közted és Tőkés László között?
Nem. Én ott ismertem meg Temesváron, temesvári fiatal lelkészként, én egyetemista voltam, tehát ő azért mindenképpen kereste a diákok társaságát, kereste a fiatalok társaságát. Egy idegenbe szakadt székely ember is keresi a magyar közösségeket, azokat, ahol jól érzi magát, ahol otthon érzi magát, ahol értelmes beszélgetéseket lehet lefolytatni. Gondolom ez így van ma is a diákok körében, hogy elkerülnek egy idegen nagyvárosba, és aztán ott keresik a kapcsolatukat. Jól esik, hogyha jókat tudnak beszélgetni, adott esetben még egy üveg bor is elfogy, lehet kocintani, és akkor jó beszélgetéseket lefolytatni. Ez így volt velem is, és akkor kialakult egy barátság, ami aztán 89 decemberébe torkollott.
És mi volt 89 decemberében? Tehát ez a barátság, amit mondott, hogy 89 decemberébe torkollott, ez vitt oda a Tőkés László körüli események sűrűjébe, vagy pedig a tömeg vitt oda?
Igen, ez a barátság vitt oda. És azt is kell mondanom, hogy szóra elgondolkoztam azon, hogy vajon, hogyha nem lett volna ez a személyes kapcsolat, akkor nekem lett volna-e bátorságom. Az ablakom alatt elhalad egy menetoszlop, amelyik ki kiabálja, hogy de Ceausescu-val, és én nem tudok semmit arról a menetoszlopról, nem tudom, hogy kik vannak benne, nem tudom, hogy mi ez az egész, hogy lett volna-e nekem bátorságom csatlakozni egy ilyen menetoszlophoz. Sokszor elgondolkoztam ezen, nem tudom a választ. Azt viszont tudom, hogy temesvári reformátusként, a református gyülekezet tagjaként ez teljesen másképpen alakult. Tehát ez az emberi kapcsolat, hogy egy barátom bajban van, egy barátomnak segítségre van szüksége, és akkor nekem ott a helyem mellette. De ugyanígy a gyülekezet minden tagja számára, hogy a papunk nehéz helyzetben van, kell állnunk mellette. Tehát ez az emberi kapcsolat, ez nagyon megkönnyítette a különböző döntéshelyzetekben a mi helyzetünket, a mi döntésünket, mert így egyértelmű volt, hogy hol a helyünk, és nem kellett ezen sokat gondolkozni. És gyakorlatilag ez volt az, ami átsegítette gyakorlatilag a temesvári magyarokat, reformátusokat azokon a nehézségeken, amelyekkel gondolom azok, akik nem voltak tagjai a gyülekezetnek, ennek a közösségnek, azok szembesültek.
Tehát akkor diákként a rendszerváltás szelét annyira nem érezted még?
Diákként a rendszerváltás szelét egyáltalán nem éreztem, vagyis 89. december 22-e előtt azt kell mondjam, hogy én nem is gondoltam rendszerváltást, tehát soha nem is gondoltunk arra. Persze így utólag lehet okoskodni, és utólag én el tudom mondani azt, hogy például volt ugye szintén Tőkés László baráti társaságának egy tagja, Borbély Imre, aki német iskolába járt annak idején, az osztálytársai, barátai nagy része Németországban lakott, és emlékszem, hogy így halmokban állt a Der Spiegel az asztalán, és ő német sajtót is olvasott, német látószögből is tudta látni Európa sorsát, és Imre mondta például a december elejé máltai Bush-Gorbacsov találkozó után, hogy Ceausescu napjai meg vannak számlálva, és ő azt mondta, hogy az év végéig a Ceausescu diktatúra megbukik. Ezt mondta 89. december elején, nem tudom, most már 5-én, 6-án, mikor volt ez a máltai találkozó, azután mondta, és azt mondta, hogy ha nem bukik meg Ceausescu, akkor még hosszú évtizedekig együtt fogunk élni vele, mert az azt jelenti, hogy ő bebiztosította magát, és akkor még tovább él Romániában a kommunista rendszer. Na, de hát nyilván ezek most jutnak eszünkbe 89 után, akkor ezt egy ilyen nagyotmondásnak gondolta az ember, hogy nem ilyen érdekeseket mond Imre, de akkor semmi realitását nem láttuk ennek. Én kommunizmusban születtem, ugye 3 éves voltam akkor, én úgy éreztem, hogy semmi esély arra, hogy itt valamikor is az életem során másképpen alakuljon a történet. Én azt gondoltam, hogy én a kommunizmusban születtem, abban fogok meghalni. Ugyanúgy, ahogy azok, akik 89 után születtek, ők belenőttek ebbe a világba, és el sem tudják képzelni, hogy ez teljesen más is lehet ez a világ. Ugyanúgy én is beleszülettem egy világban, és abban éltem, nem gondoltam, hogy változás következhet be. Tehát nekünk ez a Tőkés László féle ellenállási mozgalomban való részvétel, ez nem egy ilyen programszerű valami volt, hogy most akkor megdöntjük a kommunista rendszert, szó sem volt erről. Egyszerűen arról volt szó, volt igazságérzet mindannyiunkban, volt ez az emberi kötődés Tőkés Lászlóhoz, tudtuk, hogy ez a rendszer ez rossz nekünk, tudtuk, hogy Tőkés László ez a rendszer ellen emel szót. Mi is a magunk szintjén ennek a rendszernek az ellenségei voltunk, hiszen engem is már korábban is megfigyelt a Securitate, voltak összeütközéseim a szervekkel, és valahogy úgy éreztük, hogy ott a helyünk, tennünk kell a dolgunkat, még akkor is, hogyha ez semmilyen pozitív kifejlet reménységével nem kecsegtet.
Már itt említed azt, hogy volt már korábban is összetűzésed a Securitatéval. Ellenállónak számítottál?
Mondanám, hogy ellenállónak számítottam. Ha ugye áttanulmányoztam azóta a Szekus dossziéimat, kettőt, a harmadikot, ami a legérdekesebb lett volna, ugye, ami a 89-es eseményeknek a dolgait tartalmazza, gondolom megsemmisítették. Olyan nevetséges dolgokkal szúrt ki a Securitate, és olyan nevetséges dolgok miatt számított a rendszer ellenségének az ember, hogy szinte szégyellem is elmondani. Például az, hogy ugye akkor zajlott a magyar oktatási rendszer felszámolása. Én Kovásznál jártam iskolába, egyre kevesebb magyar helyet hirdettek meg az iskolákba, egyre több román helyet, már az osztályokat sem lehetett. Tehát nem magyar osztályba jártam én, hanem vegyes osztályba, a fél osztály román tagozat volt, a másik fél osztály magyar tagozat, tehát már az osztályokat is keverték, és akkor én valamelyik osztálytársamnak, aki román tagozatra iratkozott be, akkor megjegyzést tettem, hogy hát nem biztos, hogy ez jó döntés volt. És ilyen dolgok, tehát az én bűnlajstromomon ilyen bűnök szerepeltek, hogy X osztálytársamnak azt mondtam, hogy nem jó dolog, hogy román osztályba iratkozott, de hát nevetséges, ma nevetünk rajta. De ezt akkor nacionalista, irredenta megnyilvánulásnak tekintette a Securitate, mert ugye szembe ment az állam akaratával. Ilyen bűneim voltak, ilyen bűnlajstromom volt. Persze aztán nyilván Temesváron az bővült, és akkor már más dolgok is kerültek melléje, de hát...
Igen, a Dzsida Jenő szavaló est ennek számított? Az is ott volt a bűnlajstromban?
Persze, hát az a másik szíjénak a tartalma. Még 88 reformáció ünnepére készítettünk egy Dzsida szavaló estet a református templomban, és akkor nyitották a második dossziémat, a Securitate akkor nyitotta a második dossziémat. Na hát, az is egy ártatlan dolog volt. Én nem mondom azért, hogy abban az időben ez egy cenzúrázatlan szavalóest volt, amelyikben például olyan versek hangzottak el, mint Dzsida Jenőtől a tekintet nélkül. Most kapásból idézem, és lehet, hogy pontatlan leszek, és elnézést kérek ezért, de úgy fejeződött be ez a vers, hogy szuronyos zsandárok között is ismételgetni kell azt az igét, hogy zsidóknak és rómaiaknak, farizeusoknak és vámosoknak egyformán szolgálni nem lehet. Na hát ennek azért volt egy olyan üzenete akkor, hogy aki az állambiztonsággal működik együtt, tehát nem lehet egyformán szolgálni a román államot is, és a református gyülekezetet is, vagy Istent, ha úgy tetszik. És nyilván, hogy ezek nem tetszettek akkor a hatóságoknak, és ennek folyamányai lettek.
Gazda Árpád újságíró a mai napra kész vendége a 34 évvel ezelőtti rendszerváltó forradalom évfordulója kapcsán beszélgetünk. A Tőkés László körüli események sűrűjében voltál Temesváron 34 évvel ezelőtt. A Tőkés László melletti szolidaritási demonstráció hogyan alakult át rendszerellenes tüntetéssé? Ki vagy? Mi tette ezt rendszerellenes tüntetéssé?
Igen, itt a kronológiára visszatérnék, tehát, hogy ugye a református gyülekezetnek nem 89. decemberében kezdődött az ellenállása. Egészen képtelen dolgok történtek a gyülekezettel már 89-es év során, ugye már 88-tól kezdődően, és a gyülekezethez tartozása, a Tőkés László istentiszteletein való részvétel, az már egyfajta ilyen próbatétel is volt, egyfajta ilyen rendszerellenes kiállás, hiszen Tőkés László nagy ereje, azt kell mondanom, nyilvánosságban volt abban, hogy ő soha nem csinál titkot abból, hogy mi történik vele, és ő a templomban, az istentisztelet végén, az úrasztala mellől mindig tájékoztatta a gyülekezetet arról, hogy a hét során szerdán beidézett a XY őrnagy a Securitatera, arra próbált rávenni, hogy nyilatkozzam azt, hogy én ezt megtagadtam, megfenyegettek, stb. Tehát ilyen kerteletlenül, egyenesen elmondta 500 embernek, aki jelen volt az istentiszteleten, hogy mi történt vele. Hát ez abban az időszakban, hát ez főben járó bűn volt, de olyan szolidaritást ébresztett a gyülekezetben, ami mindenképpen segítette azt, hogy kiálljon mellette. És akkor ez fokozódott a helyzet, ugye Tőkés Lászlót eltávolították a gyülekezetből elméletileg, de ő nem ment el, a gyülekezet, a presbitérium megtagadta, kiállt Tőkés László mellett. 89. szeptemberében már halottja is volt ennek az ellenállási mozgalomnak, Újvárosi Ernőt, ugyanis Tőkés László baráti társaságának az egyik tagját holtan találták a vadászerdőben, Temesvár közelében. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen evolúciós folyamat vezetett el a revolúcióhoz, amit a temesvári gyülekezet megélt, és akkor így jutottunk el oda, hogy ugye Tőkés Lászlót áthelyezték Királymenyőbe, ha már nem temesvári pap hivatalosan, akkor ő nem jogszerűen foglalja el az egyházi lakást, a parókiát, és akkor kilakoltatási pert indított ellene az akkori püspök, aki a román kommunista nemzetgyűlésnek a tagja volt, és egy pártállami rendszer hű kiszolgálója volt, és akkor ennek a pernek született meg az ítélete, a jogerős ítélete, és az ítélet szerint Tőkés Lászlónak el kell hagynia a parókiát, ha nem, akkor december 15-e az első nap, amikor már kilakoltathatják. Tehát egy határidőt szabott meg ez az ítélet arra, hogy költözzön el onnan, és ezt Tőkés László december 10-én a templomban kihirdette, hogy 15-éig kellene elköltöznie, ő ezt nem fogja megtenni, és 15-ére a gyülekezetet odahívta a templom elé, hogy legyenek tanúi annak, ami történni fog. Hát arra készült mindenki, hogy majd jön a teherautó, és jön a rendőrség, és szépen felpakolják Tőkés László bútorait és cuccait, és elviszik. És ennek majd tanúja lesz a gyülekezet. Hát valami ilyesmi járt a fejünkben akkor, de nem ez történt. Ugye 15-én délelőtt meglátogatta Tőkés Lászlót az amerikai nagykövetség másodtitkára, Dennis Curry, akivel Tőkés László a református bérpalota ajtajában beszélgetett, a két szekvis feje fölött, akik ott álltak, elállták az ajtót, kívül volt az amerikai diplomata, belül Tőkés László is elbeszélgettek, és akkor ez a helyzet is azt jelezte, hogy gondolom a hatóságok számára, hogy akkor itt valamit változtatni kell, tehát akkor visszavonták hirtelen a szekusokat a templom ajtajából, onnantól már csak ilyen civilruhás szekusok lehettek a tömegben, ezek a rendőrruhás szekusok, ezek akkortól már nem voltak, és akkor hirtelen összegyűlt a tömeg, a református gyülekezet tagjai összegyűltek ott, és Tőkés László a parókia ablakából beszélt hozzájuk, érdeklődtek a gyülekezet tagjai, hogy hogy van, mint van. Tehát így indult.
De már akkor csak a református gyülekezet tagjai voltak ott, vagy már akkor ott voltak a román közösség tagjai is?
December 15-én délelőtt, én megjegyzem, délelőtt nem voltam, én délután voltam ott, úgyhogy én személyes élményt erről nem tudok mondani, de úgy tudom, hogy a délutáni órákban jelentek meg. Hozzáteszem azt is, hogy ez sem spontán módon történt, mert Balaton Zoltán, akkori presbiter, és még valaki ment át a közeli baptista gyülekezetben, ott egy Petre Dugulescu nevű baptista pap volt, szolgált, és az gyakorlatilag a saját gyülekezetét arra biztatta, hogy menjenek oda. És akkor így kezdődött, először a baptisták társultak Tőkés Lászlóhoz. De hozzáteszem azt is, hogy a magyarok sem mind reformátusok voltak, mert hogy például későbbi letartóztatott társam, Csőke Attila az édesapjával, ők római katolikusok voltak, de valahogy már decemberben, már november-decemberben már nem csak a reformátusok jártak a református istentiszteletekre, hanem a katolikusok is, akik érezték, hogy itt történik valami, azok ott voltak és hallgatták Tőkés Lászlót, és így nyilván a magyar közösség volt az első, amelyik oda gyülekezett, de aztán hamarosan csatlakoztak románok is hozzájuk, és ez a december 15-i szolidaritási tüntetés alakult aztán át 16-án este felé rendszerellenes tüntetésé.
Igen, amikor rendszerellenes tüntetéssel kapcsolatos kérdést tettem fel, akkor arra vagyok kíváncsi, hogy tudjátok azt, hogy ki volt az első, aki azt mondta, hogy igen, akkor itt most Le Ceausescuval. Ő az első. Tehát ki volt az első, aki ezt így elmondta?
Tudjuk, ez pontosan tudható. Ugye volt egy fiatal, többnyire románokból álló asztaltársaság, amelyik a Csina vendéglőben sörözött, és aztán onnan átmentek a Mária térre, a református templom elé, és ennek a társaságnak két ismert tagja volt az egyik, vagy hát több ismert tagja is volt, de Borbély Imre öccse, Borbély Zoli baráti társasága volt ez tulajdonképpen, tehát Borbély Imrén, Borbély Zolin keresztül ez a társaság napra készen tájékozódott a Tőkés László körüli eseményekről, és akkor ennek a társaságnak volt tagja Daniel Zöganescu, ő volt az első, aki amikor ugyanez a társaság leállította a villamos forgalmat, tehát megállítottak egy villamos, lehúzták az áramszedőjét, ha a villamosnak nincsen áramszedője, nem kap áramot, akkor már nem tud tovább haladni, és Daniel Zöganescu felállt ennek a villamosnak a lökhárítójára, és bemutatkozott, azt mondta, Daniel Zöganescunak hívnak, nem félek a Securitatettől, kiáltsátok velem, Le Ceausescuval. És akkor, na tavaly készítettem vele egy interjút, azt mondja, hogy amikor először kiáltotta el ezt, akkor dermedt csend lett a tömegben. Amikor másodjára kiáltotta el, hogy Le Ceausescuval, akkor ketten-hárman követték. Amikor azonban harmadjára kiáltotta, akkor elszabadult a pokol, tehát onnantól kezdve egy emberként üvöltötte el, akkor már több százas, 500-as, 600-as tömeg, hogy Le Ceausescuval. És ez a tömeg nagyon gyorsan gyarapodott, mert hogy aki ismeri Temesvárt, az tudhatja, hogy ez a Mária tér az egy forgalmas villamos csomópont, tehát ott ágaznak el a villamosvonalak, és ha egy villamos leáll, akkor az utána jövők azok nem tudják megelőzni ezt a villamost. Ezért gyakorlatilag ott feltorlódtak a villamosok percek alatt, és megállt villamosokból, hát csináljanak a villamosvezetők, kinyitották az ajtót, és a villamosokból leszálltak az emberek, mert hát nem tudták folytatni az útjukat, és akkor hirtelen egy ilyen Ceausescu ellenes tüntetés kellős közepén találták magukat, és így nagyon gyorsan gyarapodott a tömeg, és akkor a este fele ez a tömeg elindult a városban, több ilyen menetoszlopra is feloszlott. Volt olyan rész, amelyik a Diák negyed felé vette az irányt, a másik az ortodox katedrális mellett elhaladva a megyei pártszékházhoz, és akkor itt következtek az első összecsapások is. De ezeket én is olvastam, és nekem is személyes élményeim nincsenek ezekről, vagyis csak annyi személyes élményem van, amennyi bentről a református parókiából az ablakon keresztül látszott, mert én 16-án reggel bementem a parókiára, és én Tőkés Lászlóval maradtam gyakorlatilag a letartóztatásunkig, az pedig éjjel 2 óra után, már 17-én hajnalban, 2 óra után történt.
Igen, erről szeretném a beszélnünk. Ugye 1989. december 16-a késő délután járunk valamikor, amikor Daniel Zöganescu leállította a villamost. 6 nappal korábban a kommunista diktátor hatalma megdőlt Romániában, csak hogy közben volt ugye a megtorlás napja, amikor eldördültek az első lövések is Temesváron. Akkor már tudtátok azt, hogy valami nagyon-nagyon komoly dolog van kibontakozóban?
Azt éreztük, hogy itt ez most már meghalad bennünket. Tehát azt éreztük, hogy 16-án délig ez a dolog Tőkés Lászlóról szólt, 16-án délután ez már nem Tőkés Lászlóról szólt, ami kialakult, hanem ez már a romániai rendszerről, Ceausescuról, a diktatúráról szólt, és ez, meg is jegyzem, hogy ez aggodalommal töltött el bennünket, mert nem tudtuk, hogy mi lesz a kimenetele ennek. Én őszintén elmondom, hogy mi nem gondoltunk arra, hogy itt most rendszerváltás következik, hanem arra gondoltunk inkább, vagy az az aggodalom merült fel bennünk, hogy lehet, hogy pont a Securitate alakította át rendszerellenes tüntetésé ezt a Tőkés László melletti szolidaritás tüntetést azért, hogy aztán ilyen államellenes szervezkedés vágyával zárhassanak be bennünket. Engem amikor letartóztattak és amikor a börtönbe vittek, ott elhangzott egy ilyen, hogy 18 évet fogok én is kapni, valószínű, mert államellenes szervezkedésben vettem részt. Amikor ott éjjel 17-én a Securitate folyosóján hasaltunk azok, akiket Tőkés Lászlótól vittek el, és akkor bejött egy rendőr ezredes, hogy oda jött a folyosóra, és ott üvöltözni kezdett, hogy mi forradalmat akartok, menjetek Budapestre forradalmat csinálni. Tehát, hogy valahogy úgy tűnt, hogy ezt, mintha ők találták volna ki azért, hogy minket még rosszabb helyzetbe hozzanak, és nem azt mondom, hogy ellene voltunk mi a forradalomnak, de hogy voltunk ellene, valahol csak nagy-nagy aggodalommal konstatáltuk a fejleményeket, mert éreztük azt, hogy ez már egy olyan dimenzióba került, ami messze-messze meghaladt bennünket, és amit mi már kontrollálni semmiképpen nem tudunk, és aggódtunk a saját sorsunk felől, meg a felől, hogy mi lesz ebből.
Nem szoktál-e kérkedni azzal, hogy milyen szereped volt a decemberi forradalomban? Arról sem szólnak a Facebook bejegyzéseid, hogy amikor bevittek, akkor nem csak beszélgettek veletek, vagy nem csak ültetek egy nedves szobában, hanem nem csak pszichikai terhelést kaptatok, hanem igen, vertek is titeket. Ezt hogyan lehetett megélni? De tudtátok azt, hogy kint zajlanak az események? Vagy semmit nem tudtatok a kinti történésekről?
Temesváron az az érdekes, hogy a börtön az viszonylag a város központjában van, vagy eléggé a város központjában, a Popasak úton, tehát a börtönbe behallatszottak a forradalomnak a zajai. Amikor minket oda bevittek, december 17-én, akkor ott nyitva kellett tartanunk, mert egy kis szobában 70-en voltunk, tehát itt kell elképzelni, hogy egy olyan szoba, amiben 12 ágy fér el, és a 12 ágyon, mind a 12 ágyon két emelet, és minden ágyban két ember. Úgyhogy ott nagyon sokan voltunk egy nagyon kis szobában, egy kis cellában, nyitva kellett tartani az ablakot, mert különben megfulladt az ember, és a nyitott ablakon keresztül 17-én bizony hallottuk a sortüzeket, hallottuk a fegyverropogást, hallottuk azt, hogy helikopterek köröznek a város fölött. Döbbenetes zaj volt, és átáttört ezen a fegyverropogáson, átáttört a tömeg skandálása, hogy le Ceausescuval, le a kommunizmussal. Döbbenetes volt, most is elszorul a torkom, ha ezt felidézem, ezt az élményt. Azt éreztük, hogy történelmi események közepén vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi lesz ebből. Verni persze vertek, de azt kell mondanom, valahogy ez is olyan érdekes, hogy nagyon elvertek engem, kaptam gumibottal az arcomba például, szemüvegem összetörték az arcomon, ököllel ütöttek arcon, mellkason volt úgy, hogy a Securitate folyosóján már akkor megengedték, hogy üljünk, és neki a falnak neki támasztott háttal ültünk a folyosón, és akkor jött egy tiszta ki a katona bakancsával, teljes erőből mellkason rugott, voltak ilyen ilyen események, meg volt, amikor bevittek, akkor olyan volt, hogy letérdeltettek, és tarkóra tetették a kezünket, és akkor a vesénket rúgták. Tehát voltak fájdalmas dolgok, de nem fáj. Őszintén ez volt az érdekes, hogy valahogy, én nem tudom, erre biztos van orvosi magyarázat is, hogy abban a felfokozott idegállapotban, amiben akkor voltunk, valahogy nem éreztük a fájdalmat. És lehet, hogy ez az igazságnak a tudata is, hogy mi vagyunk a jó oldalon, és azok, akik bántanak bennünket, azok a rosszak. Ez egy olyan meggyőződés volt, ami soha el sem gondolkoztunk azon, hogy vajon igazunk van-e. Meggyőződésünk volt, hogy igazunk van. És valahogy ez a helyzet, ez azt eredményezte, hogy nem fájtak. Nagyon el volt dagadva az arcom, meg volt kékülve mindenem. De ennek ellenére azt kell mondanom, hogy nagy fájdalmakat nem éreztem.
Gazda Árpád újságíró a mai napra kész vendége, az 1989-es események kapcsán beszélgetünk. Azokról az eseményekről, amelyekről résztvevők beszámolóiból tudunk, de a hatalom részéről az események körül igazából a kimondatlanság az úr. 34 év után sem tiszta, nagyon-nagyon sok részlet. Szerinted érződik a romániai demokratizálódási folyamaton az, hogy igazából nem tudjuk mai napig sem, hogy milyen alapokra épült, mert vannak olyan információk, amelyek azt támasztják alá, hogy a 89-es zűrzavarban a hatalomnak az átmentése zajlott.
Persze, hogy baj az, hogy nem tiszta alapokra épült az, ami azután következett, de azt gondolom erre most már újságíróként, vagy ma élő 34 évvel később az eseményekre visszatekintő, gondolkodó emberként, hogy hiszem, hogy sehol nincsen úgy, hogy akkor minden megváltozik, és tiszta alapokkal jön az új rendszer. Minden forradalom, ha úgy tetszik, ilyen nagy kavarodás, és mindig vannak jó dolgok, vannak rossz dolgok benne, vannak a régi rendszer túlélői, akik az új rendszerben is talpukra esnek. Valahogy ez azt hiszem, hogy ez elkerülhetetlen volt, hogy ez így alakuljon. És azt gondolom most, ugye zajlanak most is ilyen forradalom perek, azt gondolom, hogy ki kell halljon az a réteg, aki még akkor ott volt és felelősséget vállalt valamiért, ahhoz, hogy megszülessenek azok a bírósági ítéletek is, amelyek aztán jogi szinten is próbálják ezt rendbe tenni. Tehát én konkrétan azt gondolom, hogy John Iliescu haláláig nem lesz itt ítélet, nem lesz itt nagy feltárás, aztán azután majd, amikor már elmondható róla is, akkor majd elmondják.
Igen, csak épp erről beszélnek a forradalomnak az áldozatai, hogy semmiféle elégtétel nincs.
Fene tudja egyébként azt, hogy most én nem az elégtételre vágyom őszintén, és nem arra vágyom, hogy most azokat felelősségre vonják, akik a vesémet rúgták, vagy nem tudom micsoda, hanem egyszerűen arra vágyom, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, és akár történelmi tanulmányok, vagy történészek által is tanulmányok által, akár ismerjük meg az egésznek a működését, az egésznek a történéseknek a valós tartalmát.
Igen, talán ezt az iskolai tankönyvekben kellene, hogy kezdeni, hogy ne csupán néhány sor, vagy egy-két oldal legyen a 89-es eseményekről, hanem sokkal több is, de hogy ez a tiszta vizet önteni a pohárba, vagy a múlt feltárása iránti igény, az megvan a hazai politikumban? Mert hogy azért mondom, hogy politikum, mert a politikum az, amely ma is következetesen tagadja legalábbis, nem vesz tudomást arról, hogy a 89-es forradalomnak volt egy komoly román-magyar vonatkozása is, volt-e hatalmas a román-magyar szolidaritás itt?
Igen, ez a román-magyar vonal, ez valóban ez most nagyon el van dugva, gyakorlatilag nem beszél a nyilvánosság. Tehát őszintén például az, hogy Tőkés Lászlót én nem is tudom, hogy valaha meghívták-e a hivatalos temesvári városi ünnepségekre, már 90 után is. Tehát Tőkés László és a református gyülekezet mindig megszervezi a saját megemlékezését, de ott azt kell, hogy mondjam, hogy ott magunk között mondjuk a történeteinket, és ezekre a tetekre csak mi vagyunk kíváncsiak, mi magyarok, és a román társadalom, mintha nem lenne kíváncsi erre. Persze vannak, akik be vannak a román társadalomból is vonva, a Temesvár Társaság ebbe a Tőkés László féle megemlékezések sorozatába, de hogy maga a hivatalosságok, a város, a forradalmár szervezetek, ezek mintha nem vennének tudomást, és itt biztos, hogy nekünk is van mulasztásunk ebben. Egyszer egy ilyen harcostárs, vagy nem tudom, hogy nevezzem, református gyülekezet egyik tagja is mondta, velem szemben fogalmazott meg vádat, hogy hát ezt nekem is mulasztásom az, hogy mi nem csináltunk egy temesvári református gyülekezeten belüli embereknek egy forradalmár szervezetét. Mert például hogy a temesvári megemlékezéseknek, mindegyik megemlékezésnek része az, hogy a városi tanács tart egy nyilvános ülést, általában az opera nagytermében, és akkor jönnek sorra a forradalmár szervezetek, szónokai, akik felszólalnak és elmondják a maguk történetét, meg azt, amit gondolnak ezzel kapcsolatban, de nincsen ott egyetlen magyar sem. Nincsen egy magyar forradalmár szervezet, amelyik tömörítené azokat, akik a Tőkés László melletti ellenállási mozgalomban vettek részt, és így ezeknek a szava nem hallatszik, nem töri át a nyilvánosságnak az ajtóit, a nagy nyilvánosságnak az ajtóit, és olyan dolgok, amelyek egykor egészen nyilvánvalóak voltak, azok ma már feledésbe merülnek, már nem arról szól a forradalom felidézése, amiről szólt akkor 89-ben. És hozzáteszem, van egy személyes élményem, 90-ből emlékszem, hogy ugye Temesvárnak ilyen 6-7% volt akkor a magyar lakossága, de lehet, hogy ennél kevesebb, talán 5% körüli. És én ott éltem ugye 85-től, és nem nagyon hallott az ember magyar beszédet az utcán Temesváron. Viszont 89 decemberre után, 90 januárjában, februárjában ámultam, bámultam az utcákon, mintha mindenki magyarul beszélt volna. Volt egy ilyen szubjektív érzésem, mert hogy Temesváron nagyon sokan vannak, akik részben magyarok, vegyes családokból származnak, és akkor 90 januárjában dicsőség volt magyarnak lenni, mert az egész város hálás volt a magyaroknak, hálás volt a református gyülekezetnek azért, amit tett, és ezt az egész város tudta, és akkor olyanok is magyarul kezdtek beszélni az utcán egymás között, akik korábban egy hónappal azelőtt még nem szólaltak volna meg magyarul, mert érezték azt, hogy az, hogy ők magyarul beszélnek, azzal ők egy kicsivel többek, mint a többiek. És ez teljesen egyértelmű volt, akkor mindenki tudta, mindenki így érezte, és ez a hangulat ez azért nagyon gyorsan eltűnt, és onnantól kezdve már inkább feledésbe merül a magyar közösség és a reformátusságnak a szerepe, és Tőkés László szerepe nyilván.
Ilyen is annál inkább feledésbe merül, hogy a hivatalos narratíva is az, amikor maga az államfő beszél a románok forradalmáról, tehát így kizárólagosan a románok forradalmáról, akkor én túl sok mindent nem várok el már ettől a rendszertől. Adásidőnk végéhez közeledünk, még egy kérdés. Éhség, félelem, sorbanállás, tulajdonképpen ezek azok, amelyek jellemezték a diktatúrának a sötét időszakát. Én akkor 8 éves sem voltam, mégis most meglepődve olvasom, hogy nagyon-nagyon sokan nosztalgiával gondolnak a Nikolaj Ceausescu által uralt évekre. Szerinted van észszerű magyarázat erre? Erre a nosztalgiára?
Talán ketté kell választani, vannak olyanok, akik nem élték meg, és úgy gondolják, hogy azért mégsem volt olyan rossz, mert például azért látják, hogy annak a kornak a megvalósításai, bizonyos megvalósításai ma nem biztos, hogy megvalósíthatók lennének. Gondolok például a vízi erőművekre. Románia energiaellátásának nagy részét, vagy jelentős részét adják a vízi erőművek. Ezeket a Ceausescu korban megépítették, azóta is használjuk, jó, hogy megvannak, de nem tudtunk egyet se építeni 89 után, mert gyakorlatilag az erőnket meghaladó próbatételnek tűnik egy vízi erőmű megépítése. Tehát, hogy vannak olyanok, akik nem élték meg a kor, de látják azt, hogy vannak ennek a kornak olyan megvalósításai, amire a mai Románia nem képes, és akkor úgy gondolják, hogy hát ez azért mégiscsak fontos kor volt, jó volt, nem tudom micsoda. Vannak olyanok, akik azt kell, hogy mondjam, hogy a rendszernek az elnyomásával nem olyan nagy mértékben szembesültek, mint az erdélyi magyarok. Számukra az maradt meg, hogy volt munkahely, ma nehéz munkahelyet szerezni, ma nem biztos a munkahely, akkor volt, és abból a fizetésből ugyan jól élni nem lehetett, de azért mégiscsak nem hiányzott semmi az asztalról. Vannak ilyenek is, akik így emlékeznek, hiszen megszépít az a 35 év, 34 év távlat, megszépíti az emlékeket. Nyilván, akik visszagondolnak mostan az akkori időre, nekem is a diákkorom, a fiatalságom, a szerelmei, egy csomó szép élmény jut eszembe, és nyilván mindenki nosztalgiával gondol a saját fiatalkorára, és ez is oka lehet annak, hogy akkor ezt a nosztalgiát, ezt kivetíti az egész rendszerre, a társadalomra, és úgy gondolják, hogy az a rendszer jobb lehetett, biztosan nem volt jobb, az biztos, hogy akkor el sem tudtuk volna képzelni azt, hogy valaha mi ilyen, azt kell mondjam, ilyen jólétben fogunk élni, ahogy most élünk. Tehát az akkor elképzelhetetlen volt, és hogy ilyen demokráciában, ilyen állami berendezkedésben, ahogy most élünk, tehát ez az akkori fogalmak szerint, az akkori tudásunk szerint ez nem volt elképzelhető.
A beszélgetésünk egy pontján azt mondtad, hogy nem tudod, hogyha nem lett volna a Tőkés Lászlóval való barátságod, akkor az ablakod előtt elhaladó hangos menetoszlopba csatlakoztál volna-e? Megérte?
Megérte. Nyilván szerencsénk volt, azt kell mondjam, és hálával tartozunk azoknak, akik eltérítették ezt a Tőkés László melletti szolidaritás tüntetést és rendszerellenes tüntetést alakítottak belőle. Hálával tartozunk ezeknek az embereknek, mert bizony, ha nem tették volna, akkor ránk hosszú börtönévek vártak volna. És végül is az idő azt igazolta, hogy jó helyen voltunk, és a történelem jó oldalán álltunk. Úgyhogy ez egy olyan elégtétel és egy olyan élmény, ami meghatározta az a vitáni életemet is.
Gazda Árpád, köszönöm a válaszaid.